Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A száj és belvíz is jellemzi a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területét. A lakásbiztonságra hívja fel a figyelmet a borsodi rendőrség a nyaralások idején. A magyar és nemzetközi géptörténet számos csodája elevenedett fel a 16. Gépész-Kovács találkozón. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Aszály és belvíz is jellemzi a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területét. Még a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt egyes helyeken belterületi védekezésre van szükség, addig a folyók vízállása alacsony, néhol pedig vízhiánya jellemző. A részletekről Luca Zoltánt, a Feti vízik osztályvezetőjét hallják.
A mi működési területünk rendkívül összetett, egyszerre jelentkezik az aszály és a belvíz, illetve a víztöblet problémaköre. Jelen esetben ugye a szélsőséges időjárási körülmények miatt ez jelen esetben is megtörtént, tehát a Felső-Szabolcs alsóöblözetben másodfokú belvízi védelmi készültség van, itt vizet kell átemelni a Tiszába a belterületek és a szántóföldek mezőgazdasági területek védelme érdekében. Azonban a nyírség ettől függetlenül vízhiányos maradt, ugyan most nincs a felszíni aszály jelen pillanatban a csapadéknak köszönhetően, de ettől függetlenül még a talajvízszintek nagyon mélyen vannak. Tehát konkrétan átlagosan 4,5 méter mélyen van a talajvíz, a nyírségben ennél is mélyebben 5 méter 40 centin, ez az átlag alatt van jóval, tehát ahol viszont szükséges, ott vizet tartunk vissza. Inkább negatív hatásai vannak a hirtelen lezuduló nagy csapadéknak, akár garázsokat, belterületi területeket önt el, viszont sajnos jobb lenne egy egyenletes területi csapadék, azt tudná megemelni a talajvízszinteket, de az is csak hosszabb távon, illetve ahhoz, hogy mi a talajvizeket úgymond rendbe tegyük, ahhoz majd nagy vízgazdálkodási, vízpótlási, mint a nyírségvízpótlás, vagy később majd a keletnyír, bereg, tehát nagy vízpótló beruházásokra lesz szükség.
Június utolsó hetében a Tiszatónál működő vendéglátóhelyeket ellenőrizte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés első célterületének tapasztalatai kedvezően alakultak. A higiénia és az élelmiszerek kezelése területén is javuló tendenciát észleltek a felügyelők, közölte a Nébih az MT-vel. Mindössze 51 kg terméket vontak ki a forgalomból, és 2 esetben indítottak eljárást. Felidézték, június 14-től rendelte el Nobilis Márton élelmiszeripariért és kereskedelmi politikáért felelős államtitkár a nyári szezonális ellenőrzés sorozatot, mely idén is egy-egy jelentősebb területre fordít kiemelt figyelmet. A vizsgálatok középpontjában, a tavalyi évhez hasonlóan, a vendéglátóhelyek higiéniai állapota, az alapanyagok nyomon követhetősége és megfelelősége, valamint azok kezelésének ellenőrzése állt. Közölték, az eredmények összességében pozitívak, és a tavalyihoz képest javuló tendenciát mutatnak, az ellenőrzött egységek nagyrészt megfeleltek a szigorú élelmiszerhigiéniai előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat állapítottak meg a felügyelők. Kiemelték, hogy a nyári szezonális ellenőrzés sorozat augusztus közepéig folytatódik, a kormány és járáshivatalok, valamint a Nébih szakemberei vizsgálják a nyári táborokat, a fesztiválokat és a Tiszató után a Balaton környéki vendéglátóhelyeket is. A célterületek között szerepelnek a strandbüfék, a streetfoodosok, de a foci ebére felállított sátra szurkolói zónákba kitelepült vendéglátók is. Utóbbi körnél a hatóság kiemelt figyelmet fordít az egységek alkoholos ital kínálatára, e termékekből laboratóriumi vizsgálatokat is végeznek. A grill sajtokat, növényvédőszereket, továbbá a macskák számára engedélyezett külső élősködők elleni készítményeket ugyancsak górcső alá veszik. Ezen felül a szakemberek vizsgálják az őstermelők szabályszerű működését, továbbá olyan közkedvelt nyári termékeket is ellenőriznek, mint például a görög dinnye. A nyári hőségben az élő állatszállítmányokra is fokozottan figyelnek. A lakásbiztonságra hívja fel a figyelmet a rendőrség a nyaralások idején. A betörések nagy része akkor következik be, amikor nem vagyunk otthon, ezért fontos, hogy utazás előtt kellő körültekintéssel járjunk el. Csak azokkal osszuk meg nyaralásunk szándékát, akikkel feltétlenül szükséges, illetve akik távollétünk során segítenek házunk, lakásunk védelmében. Az utazásról lehetőleg ne posztoljunk képeket a közösségi médiában, mivel ezek árulkodóak lehetnek a betörők számára. A tudnivalókról Jenei Károly alezredes, a Borsod-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt főelőadója adott tájékoztatást.
Elsősorban, ha valaki külföldre vagy akár belföldre többnapos utazásra készül, akkor úgy gondolom, hogy a lakást megfelelő állapotban kell hagyni, vagy a házat, családjázat megfelelő állapotban kell hagyni ahhoz, hogy amikor hazérünk, akkor ugyanaz a kép fogadjon bennünket, mint amikor elmentünk. Alapvető szerintem, hogyha van olyan rokon, ismerős, vagy esetleg szomszéd, akivel bizalmas, jó kapcsolatban vagyunk, a postaládánkat ürítse ki. Az udvaron lévő dolgokat ne hagyjuk elől, a tárolóban lévő dolgokat zárjuk el. Ha olyan a növényzet mondjuk a családi háznál, amely takarja a kilátást, vagy már elburjázott esetleg a sövény, akkor célszerű azt levágni, hogy rálátás legyen akár a szomszédnak, akár járókelőknek mondjuk a bejárati ajtónkra, vagy a garázsunkra, vagy az udvarunkba, hiszen főleg a kisebb közösségben azért emberek ismerik egymást, tudják, hogy ha idegen jár arra, akkor az nem odavaló, és lehet, hogy másféle szándékkal érkezett arra a vidékre. Amikor elutazunk, akkor természetesen zárjunk mindent, olyan biztonsági zárakkal lehetőleg, amelyek valamilyen szinten azért védelmet nyújtanak a fúrások, betörések, savazások, tehát a betörők által használt módszerek ellen. Szerintem ezek azok az alapvető dolgok, amelyek a lakásra vonatkoznak, de manapság már találhatók, vagy lehet venni olyan elektronikai készülékeket, amelyek a lakásban mondjuk a világítást tudják szabályozni, hogy itt kapcsolják fel a nappaliban, a konyhában, éjszaka, a nappal, tehát az életmódunknak megfelelően ez is egyfajta biztonságot jelenthet, hiszen az a látszatot kelti, hogy otthon tartózkodnak a lakók az éppen abban a lakóépületben. Ezek az alapvetőek szerintem, amiket mindenkinek célszerű betartania. Úgy gondolom, hogy aki ismer bennünket, barátok, családtagok, azok tudják, hogy merre járunk. Nekik ezt nem kell közzétenni. Sajnálatos módon az emberek hajlamosak arra, hogy megosszák mindenféle élményeiket a különböző közösségi platformokon. Nem biztos, hogy célszerű tudni az ismeretleneknek, hogy mi mikor, hová utazunk, milyen időre utazunk el, és nem célszerű azt sem tudni, hogy otthon milyen értékeket hagyunk, milyen a lakásunk, milyen az udvarunk, milyen autónk van. Lehet ezzel kérkedni, de ennek megvan a hátulütője, hiszen nem mindenki jó szándékkal szörfözik a neten, az interneten, a közösségi oldalakon, és ezek az árulkodó jelek, ezek mind-mind, ha valaki rossz szándékkal próbál információt gyűjteni, már pedig a közösségi oldalak bizonyos részei nagyon jó információszerző platformnak minősülnek, úgyhogy semmiképpen nem. Majd amikor hazaérkeztünk a nyaralásról, akkor tegyünk közzé képeket, ha már nagyon akarunk, hogy más is tudjon róla, tehát addig semmiképpen ne adjunk ilyen információt senkinek. Egyrészt, ha valóban olyan értékeink vannak, amelyek mozdíthatóak, azt mindenképpen tanácsos olyan széfeket beszerezni bútorszéftől kezdve, ez már mindenkinek a pénztárcájától függ, hogy milyen biztonsági rendszereket tud telepíteni vagy megvásárolni, tehát azokat mindenképpen zárjuk el. Alapvető, hogy húzzuk ki a konnektorból a tévét, a rádiót, stb., hiszen balesetveszélyek is lehet, hiszen áramkimaradás esetén, vagy bármi olyan eset történhet, ami ehhez kapcsolódik. De ha olyan mozgatható értékünk van, amit mondjuk el tudunk helyezni egy barátnál, ismerő nél családtagnál, akkor lehet, hogy ha elmegyünk 3-4-5 napra, 10 napra, 2 hétre, nagyobb biztonságban van ott, mintha otthon hagynánk, de mindenképpen zárjunk mindent, ne hagyjunk nyitva, ne hagyjunk szem előtt semmi olyan értéktárgyat az udvaron, létrától, biciklin keresztül bármit, amit ha valaki benéz, akkor azt megláthatja, és bent a lakásban is próbáljuk ezeket a dolgokat. A készpénzt, ha lehet, akkor ne otthon tartsuk, hanem inkább valamiféle értékszámlán, vagy bankban, vagy pedig valamiféle széfben, ami nagyobb biztonságot jelent.
A magyar és nemzetközi géptörténet számos csodája elevenedett fel a közönség kedvéért a 16. Gépész Kovács találkozón. Az országos rendezvényt a hagyományokhoz hülyen Újfehértól rendezték meg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, összesen 150 kiállító várt a látogatókat. Szilágyi Péter főszervezőt hallják.
Magát a rendezvényt elsősorban a családom mozgatja, szabad így fogalmazni, illetve az a szeretet, ami körülvesz engemet, mint a rendezvénynek a tulajdonosát, mind a kiállítók, mind a támogatók részéről. Elmondhatom, hogy most a 16. országos gépészkovás találkozón egy 145 kiállító vesz részt, Vas megyétől Szabolcs-Szatmár, Bereg megyéig, minden, tehát nagyon sok településről. Nagyon jó érzés, ezt tudom ajánlani mindenkinek, egy sok munkával jár ugyan a szervezés, de nagyon jó érzés, amikor a kiállítók megtisztelnek bennünket, új fétót megtisztelik, és eljönnek ide kiállítani, időt, pénzt, fáradtságot nem kíméve. Hát remélem, hogy a mai nap az sikeres lesz, hiszen az időjárás kijavult, tegnap kaptunk egy kis esőt, de az annyira nem befolyásolt a programot.
A hónap első hétvégéjén idén is zene töltötte be Eger városát, ahol a 20 éves Éter Plusz tehetségkutató keretében csillogtatták meg tudásokat a fellépők. Az Éter Fesztivál 2004 óta, azaz tehát pontosan 20 éve biztosít teret és színpadot a feltörekvő tehetséges zenekaroknak, profi hátteret varázsolva mögéjük, hogy minél többeknek mutathassák meg, mit is tudnak valójában. A tehetségkutató az elmúlt években olyan, mára már országosan ismert és népszerű, a nagyobb fesztiválokon is vezető zenekarok útját segítette, mint az AWS vagy a The Anahit. Kevesen tudják talán, hogy az egész fesztivál története 20 évvel ezelőtt kezdődött a Salgótarjáni Bányászklubban, ahol egy 17-18 éves baráti társaság arra gondolt, mi lenne, ha csinálnának egy tehetségkutatót a helyi zenekaroknak. Az első helyezett ekkor még 15 000 forintot, egy tálca sört és egy tortát kapott, viszont a záró bulin 500 fiatal tombolt a helyi zenekarokra, és ezt látva nem is volt kérdés, hogy folytatni kell. 2007-ben meg is valósult az első Észak-Magyarországi Tehetségkutató Rockfesztivál, innen van az Éter név, mondta el a megnyitó alkalmával az egyik alapító, Jakab Jácint. Később aztán az egész program Egerbe került. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 20, napközben 35-36 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 9-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Mezőzomboron idén több pályázat is megvalósul. A lakosok segítségével számolják a fehér gólyákat. Javában tart az idei szalézi nyári oratórium Egerben. Ezek mai műsorunk főbb témái. Megújuló energia, zöld felület bővítés és infrastrukturális fejlesztés. Mezőzombor településen tartalmasan telnek a hetek, hiszen több olyan pályázata van a településnek, amely idén fog megvalósulni, mondta el Radó Béla polgármester.
Van három olyan pályázatunk, amit már az elmúlt évben elnyertünk. Hadd említsem meg ezt a három pályázatot. Az egyik egy csapadékvíz elvezető rendszernek a felújítása 130 millió forint értékbe, ez az Árpád utcát és a Dobó utcát érinti. Itt 80%-ban már elkészült az előző években a csapadék vízelvezető rendszernek a rekonstrukciója, és a maradék 20%-ot fogjuk megvalósítani. A másik az egy energetikai beruházás, ami az iskolát érinti. Az iskolának is azt az épületét, ami több mint 100 éves, ahol a konyha, az ebédlő és a régi torna szoba kap helyet. Ez az épület fog megújulni, új nyilászárókat fognak beépíteni, illetve külső szigetelést fog kapni az épület, valamint napelemeket a tetőre. Ez 170 millió forintból fog megvalósulni még ebbe az évbe. És talán ami a szívemhez a legközelebb áll, az egy zöld beruházás, aminek keretében az Árpád és a Dobó utcán 300 darab gömbfát fogunk telepíteni, valamint 300 darab parkrózsát, és olyan színes, szép, egységes színfoltja lesz ennek a településnek. Ugye ez a 3614-es út az Árpád-Dobó utcát érinti, hogy aki keresztül fog haladni ezen a falun, akkor egy gyönyörű, szép, egységes gömbfákból álló fasort, illetve rózsákat fog majd látni, és bízom benne, hogy az itt élők legnagyobb örömére és megelégedésére fog majd szolgálni, hiszen ilyen irányú munkát már folytattunk a Rákóczi úton, 6-7 évvel ezelőtt, amikor is az 1100 méteres útszakaszt teljes egészében kicseréltük térburkolt kőre, illetve a járdát is nagyon szép kandelábereket telepítettünk, és gyönyörű szép gömbfákat ültettünk. Akkor az ott élő lakosság egy kicsit nehezményezte, hogy a meglévő fákat, gesztenyefákat eltávolítottuk. Hozzá kell tennem, hogy ezek gyakorlatilag mind betegek voltak, mert már több évtizedesek voltak. Helyette ültettünk gyönyörű szép gömbhás levelű fákat, és most arra kezd beérni az a munka és az az elképzelés, most már az ott lakók és a településen élők is láthatják, hogy a környékbeli települések egyik legszebb főutcája a miénk ezekkel a fákkal, és bízom benne, hogy az Árpád-Dobó úton elültetendő fák után néhány évvel ugyanezt fogják az emberek gondolni.
A lakosok segítségével számolják a fehér gólyákat, ugyanis a fehér gólyák száma éveken keresztül drasztikusan csökkent. Az utóbbi időszakban azonban egyre több fiúka kelt ki a tojásokból. A gyűrűzésen már túl vannak, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pedig most a számlálásban kéri a lakosok segítségét. A részletekről Orbán Zoltánt, az egyesület szóvivőjét hallják.
A nyári költési időszakban alapvetően két fontos tevékenység zajlik a fehér gólyák kapcsán. Egyrészt június közepén zajlik a fiókák gyűrűzése, jelölése. Ez azért fontos, mert ha ránézünk 10 gólyára, akkor nem tudjuk elkönyteni, hogy Béla, Júlcsi, nekünk teljesen egyformák, ezért adatokat sem tudunk kapni. Hogyha viszont megjelöljük őket gyűrűvel, különösen színes jelölő gyűrűvel, amit távcsővel le lehet olvasni messzebbről, tehát nem kell megint kézbe fogni a madarat, amit ők nyilván nem nagyon akarnak, akkor be lehet azonosítani, hogy ő a Béla, ő a Júlcsi, őket meggyűrűztük, mint a 32 évvel ezelőtt, és 32 év múlva, hogyha látjuk megint őket, akkor tudjuk, hogy legalább ennyi ideig élnek, ki volt a párja, és még sorolhatnám. Ugye vannak még modernebb eszközök, ezek a műholdas jeladós eszközök, ezek gyakorlatilag méterpontosság, vagy közel méterpontosságú adatokat szolgáltatnak, például a vonulási útvonalról és a telelő területről. Van rá példa, hogy meg tudjuk nézni, hogy melyik fán éjszakázik egy-egy gólya, akár éveken keresztül. Tehát ez az egyik tevékenység, ez mostanra már lezajlott, ez egy időablakos munka, ugyanis akkor lehet csak elvégezni, és ez általában június közepén van, 10-20-a környékén, hogy amikor a gólyafiókák még nem olyan nagyok, hogy kiugráljanak a fészekből, de már kellően termetesek, hogy a gyűrű rákerülhessen a lábukra, és most ezekben a napokban zajlik, és ami az a lakosság segítségét is kértük, ez a fészkek ellenőrzése, vizuális ellenőrzése, ugye körülbelül 2-3 hét múlva fognak kirepülni a gólyafiókák, a fehér gólyafiókák, már nagyok, nem fekszenek a fészekben, hanem állnak, ezért nagyon könnyű őket megszámolni, és most zajlik a 8. nemzetközi és a 15. országos fehér gólya fészkelő állomány felmérés. Annak érdekében, hogy az embereknek az adatszolgáltatását jó bulivá tegyük és meg is könnyítsük, a kollégák kidolgoztak egy okostelefonos applikációt, ez egy applikációs csomag, az a neve, hogy Turdus, nagy T-vel kezdődik és S-sel végződik, ez a Rigók tudományos neve, ez androidos és iOS-es okostelefonokon, illetve tableteken egyaránt fut, ez egy természetesen ingyenes applikáció, ezt letöltjük a telefonunkra, és ugye kitört a vakáció, jó idő van, mondjuk a család azt mondja, hogy hétvégén lemegyünk a nagyihoz, és útközben nyilván meg kell állni fagyizni, mert hogy meleg van, meg mert csak, és akkor miközben eszi a család a fagyit, felnéz, és a szomszédos oszlopon lát egy gólyafészket. Azt mondja a családfő, vagy valamelyik kütyümániás gyerek, hogy akkor töltsük fel ezt az adatot. Nagyon egyszerű, elindítjuk a Turdus applikációt a telefonunkon, érdemes ugye bekapcsolni a nyomkövetőt, a helymeghatározót, mert a rendszer akkor egyből tudja, hogy hol vagyunk, és meg fogja nekünk mutatni a környék összes gólyafészkét.
Immár több mint 20 éve vannak jelen segítő Szűz Mária leányai a Domboszkó nővérek Egerben, és azóta tartanak évközi oratóriumokat, valamint a nyári oratóriumi táborokat. Az idei szalézi nyári oratórium június 30-án indult egy nyitónappal, majd változatos programokon vehettek részt a gyerekek, így például kis csoportos foglalkozásokon, lelki napon, de kirándultak és vizes napot is tartottak. A tábor tapasztalatairól Medgyesi Zsófia szalézi nővért Bercesi András kérdezte.
Általában 2 hetet szoktunk itt szervezni, így is szoktak jönni a gyerekek, szívesen jönnek, mindig van egy téma, amit 2 héten keresztül átvezetünk, és hát az idei évnek a rendfőnök atyánk, a szalézi rendnek a rendfőnök atyának az üzenete, az úgynevezett Strenna, ami minket kísér, egy álom, ami álmodni késztet, Domboszkó 9 éves kori álmára tekintünk ezzel vissza, és hát ez rengeteg lehetőséget ad számunkra idén, hogy a fiataloknak közvetítsük azt, hogy végül is mi lehet az Isten álma velük, és mi az az álom, amit ők is szeretnének megélni az életükben. Ezt próbáljuk így a nyári oratóriumban is kibontakoztatni, és valahogy évente mindig így fölfrissül, a fiatalok is új gondolatokkal, új ötletekkel érkeznek, miközben megtartjuk azokat a hagyományokat, amik akár a kiscsoportos foglalkozások, akkor a táncok, a bánszok, amiket itt lehet hallani a háttérben is, a kirándulós napok, a vízes napok, a lelki nap, ahol van gyónási lehetőség a gyerekeknek, az animátorokkal és családokkal a közös szentmisék, ahova fakultatív módon tudnak jönni. Ez az, ami minket elkísér most ebben az időszakban.
Kik jönnek ide, fiatalok?
Hát többnyire Egerből valósiak, de Eger környékéről is jönnek. Általában azok a gyerekek, akik itt az oratóriumban fölnőttek az évek alatt, animátorokká növik ki magukat, ők azok a fiatalok, akik bennünket így a szalézi családban így elkísérnek, és elköteleződnek amellett, hogy a gyerekeknek szeretnének segíteni, őket szeretnék szolgálni, a nevelésben elkísérni őket, játékokat szervezni, ugyanakkor pedig Istenhez vezetni őket. Animátorrá váláshoz egy 2 éves képzés is hozzátartozik, így akkor nem felkészületlenül érkeznek a fiatalok elé, ebben pedig mi nővérek, meg szalézi testvérek segítjük őket.
Hány gyerek fordul meg itt a nyári oratóriumban általában, és az évközi oratóriumokról is akkor egy picit beszéljünk majd.
Idén nyáron több mint 130 gyerkőc vesz részt így a táborban, a szervezőkkel együtt, vagy 170-en vagyunk, a szervezők alatt az animátorokat segítő szülőket értem. Hétközben, így az év folyamán szombatonként azért változó a létszám, amikor többen vesznek részt, körülbelül egy ilyen 20 fő azért szokott lenni, ez attól is függ, hogy milyen időszakban vagyunk. illetve hát igazából jó látni azt, ahogyan nőnek föl a kisgyerekek, és egyre inkább a szolgálatba vetik bele magukat, mint animátorok. Most bízunk benne, hogy egyre többen lesznek a kicsik is.
A 15 éves Nena Borbála Dóra 8 éve jár a táborba. Kezdetben táborozóként vett részt, és most már animátorként segít a programokon.
Engem először Ági nővér hívott, hittanórán hívtak még másodikban, és utána egyik barátnőmmel jöttünk ide ketten, és nagyon megtetszett, úgyhogy minden évben újra jöttünk, és aztán szerintem annyira úgy összenőttünk ezzel a közösséggel, hogy mentünk tovább az animátor képzésre, és hát szeretünk a gyerekekkel is foglalkozni, úgyhogy ezért kezdtük el.
Mit csinál egy animátor itt az oratóriumban?
Játszik a gyerekekkel, vigyázunk rájuk, ugye hát az ebédre is előkészítjük az éttermet, délután az egész épületet feltakarítjuk, ugye a misit is mi készítjük elő, és szoktunk imádkozni a kápolnában is.
Ugye az imádsághoz kapcsolódóan nagyon fontos, hogy ez egy lelki program, és nem csak egy szabadidős elfoglaltság. Miben nyilvánul meg a lelki tartalma ennek?
Abban, hogy ugye mindig étkezés előtt is imádkozunk, és hát buzdítjuk a gyerekeket is, hogy látogassák minél többet a templomokat, Istent, és ugye a kápolnában reggel mindig van animátorima, ami egy ilyen feltöltődés nekünk is, és a kápolnában, hogyha úgy érezzük, hogyha már fáradtak vagyunk, akkor mindig ellátogathatunk a kápolnába, hogy feltöltődjünk.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Július 28-án vasárnap immár negyedik alkalommal tartjuk meg a nagyszülők és idősek világnapját. Az idei motto a Zsoltárok könyvéből: ne hagyj el öregkoromban. A Világiak Család és Élet Dikasztériuma imádságot és pasztorális segédletet is összeállított, hogy segítsék a lelki felkészülést a világnapra, amit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága magyarul is közzétett. Azáltal, hogy évről évre sor kerül a nagyszülők és idősek ünnepére, a világnap közösségeink életének fontos programjaként megerősödik és új jelentésekkel gazdagodik, írja Magyar Kurír. A Szent Atya arra hív bennünket, hogy a negyedik világnapon fejezzük ki gyengéd szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt, családjainkban, látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani: nem hagylak el. A Világiak Család és Élet Dikasztériuma reméli, a világnaphoz kapcsolódóan minden egyházi közösség megszervez majd egy magány nélküli napot, meglátogatják az időseket, meghallgatják történeteiket és hívő tanúságtételeiket. Szeretnék, hogy a világnap hozzájáruljon a fiatalok és idősek közötti gyümölcsöző párbeszédhez is. Arra buzdítanak, mindenki leleményesen és lehetőségeihez mérten találja meg a legmegfelelőbb módját a világnap megünneplésének. Sallós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva az együttjárók, jegyesek, fiatal házasok és a gyermeket várók zarándoklatát rendezték meg június 29-e és július 2-a között Mátraverebészenkúton. A vasárnap ünnepi szentmisét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke Marton Zsolt váci főpásztor mutatta be, aki megáldotta a jelenlévő párokat is. Gyalogos zarándokok érkeztek nemzeti kegyhelyünkre, Mátraverebészenkútra, hogy Sarlós Boldogasszony ünnepén közösségben együtt imádkozzanak. A búcsú során a zarándokok katekézist hallhattak, ünnepi szentmisén és körmeneten vehettek részt. Vasárnap Marton Zsolt családreferens püspök mutatott be aztán szentmisét, aki homiliájának elején Máriáról emlékezett meg. A boldogságos Szűz Mária egy titok hordozója, áldott állapotban van, meg akarja osztani ezt a titkot egy másik áldott állapotban lévő asszonnyal, rokonával, Erzsébettel. Életünk legnagyobb eseményei mind titkok, így a fogantatás, a szerelem, a házasság és a halál. Ezt követően a különböző életállapotokban lévőkhöz fordult, elsőként az együttjárókhoz és a jegyesekhez, kiemelve számukra a tisztaság erényének fontosságát. A szerelem titkának bűvöletében éltek, jegyesekként már félig elkötelezetten, együttjárókként pedig az elköteleződés vágyával. Számotokra Szűz Mária példája nyomán a tisztaság bátor vállalását ajánlom, még ha meg is kell küzdeni érte. A házasoknak hangsúlyozta, hogy kapcsolatuk az atya és a fiú egymás iránti szeretetének földi leképezése, a gyermekekre váró párokat pedig szeretettel bíztatta: Ne gondoljátok, hogy ebben az állapotban áldatlan és terméketlen a házasságotok. Még akkor sem, ha később sem lehet vélszerinti gyermeketek. Isten tudja, hogy a gondoskodás és termékeny szeretet milyen útjait kínálja fel nektek. Végül a püspök minden jelenlévő számára az imádság fontosságát hangsúlyozta, nem csak egyéni, hanem családi szinten is. Legyetek imádkozó családok, tanítsátok meg gyermekeiteket imádkozni, és imádkozzatok együtt. Egy magyar teológiai tanár, Mervai Miklós írja könyvében, hogy az együtt imádkozó család együtt is marad. Sallós boldogasszony az áldott állapotban lévő boldogságos Szűz Mária ünnepe, melyet Magyarországon tehát július 2-án ünneplünk. A katolikus magyarság, mely minden munkáját a szűzanyával és az ő oltalma alatt végezte, az aratás és a gabona begyűjtésének idejére eső ünnepnek a Sallós nevet adta. Az ünnep tartalma az a 3 hónap, amit Mária nagynénje Erzsébet és Zakariás házában töltött, egészen keresztelő Szent János születéséig. Sallós boldogasszony a szegények és szükségben szenvedő gondviselőinek, a betegségben és fogságban sínylődők pártfogójának, a halottak oltalmazójának számított. Ő volt a várandós édesanyák patronusa. Az ünnep eredeti egyházi elnevezése Mária Erzsébetnél tett látogatásával, a vizitációval volt kapcsolatos. Idén is várják a fiatalokat Egerszalókra, a lelki erőműbe. Július 18-a és 21-e között idén is Egerszalókon lesz a lelki gyakorlat és ifjúsági találkozó. A szervezők értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kiscsoportos és kerekasztal beszélgetésekkel, koncertekkel és más szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség. A nyitószentmisét július 18-án 18 órától Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat minden évben július 3. hetében csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart. Átlagosan mintegy 1000 résztvevőivel joggal nevezhető Magyarország jelenleg legnagyobb, több napig tartó katolikus ifjúsági találkozójának, ahol gazdag program kínálattal várják a résztvevőket. Az elsősorban 16-29 év közötti fiataloknak szóló színvonalas előadásokon túl kiemelt hangsúlyt kapnak a kiscsoportos beszélgetések is, amelyek segítségével a résztvevő fiatalok élményeiket és gondolataikat egymással megosztva hatékonyabban tudják feldolgozni az előadásokon hallottakat. Mivel ifjúsági találkozóról van szó, a téma is és a program is ennek megfelelően épül fel. Egertől mindössze pár kilométerre fekszik a festői szépségű Egerszalók, ahol 1982-ben rendeztek először ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A szalóki találkozó kezdetben a kommunista rendszer által egyáltalán nem támogatott rendezvények közé tartozott, így a természetes igényen túl egyfajta véd és dac szövetség kovácsolt össze azt a maroknyi fiatalt, aki akkor részvevője volt. Az 1980-as évek elején Domán Ferenc egerszalóki plébános kérte fel Kerényi Lajos piarista szerzetest, hogy tartsa meg a nyári lelki gyakorlatos ifjúsági találkozókat, ahol titokban ugyan, de lehetett beszélgetni a hit, a kereszténység, a társadalom időszerű kérdéseiről. Nem csupán a materialista világnézet által meghatározott témákat lehetett felvetni, hanem az élet valódi kérdéseiről cserélhettek eszmét. Ahogy folyamatosan lazult a rendszer, a találkozók a tiltottból a tűrt kategóriába estek, és évről évre egyre többen érkeztek, sőt, a 80-as évek végétől már a határainkon túlról is jöttek magyar fiatalok. A kezdetben egynapos tábor ma már 4 napig tart, és elmondható, hogy a vonzása tartós a fiatalok felé. Olyan erőterei vannak ezeknek az eseményeknek, amelyektől jobb lesz a világ, ezért lenne szükség arra, hogy minél több legyen ezekből, áll Kerényi Lajos, Adj nekem lelkeket, Uram című önéletírásában. Az egerszalóki találkozót sokan lelki erőműnek nevezik. A 16 évnél fiatalabbak csak családdal, szülővel vagy szülőkkel, illetve egyéb nagykorú kísérlővel, testvérrel, közösségvezetővel, plébánossal, pedagógussal vehetnek részt a rendezvényen. A lelki elmélyülés mellett a Fiatalok Fesztivál keretében is megélhetik a keresztény örömet. A találkozó sátortábor jellegű, a résztvevők a maguk által hozott és fölállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg a felállításban a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozás az ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takarót, polifómot, elemlámpát, esőköppenyt, ilyesmiket. A szervezők az előző évekhez hasonlóan térítés ellenében idén is biztosítják a meleg étkezés lehetőségét. Nem sokára a Debrői Gitárnapok programsorozatához érkezünk, amelynek helyszínei Aldebrő és Feldebrő. Az első program az Aldebrői Római Katolikus Templomban lesz július 19-én este 7 órától. A Zeneakadémia doktori iskolájának hallgatói Bres Bálint és Tátrai Farkas gitárművészek adnak koncertet. Aztán az Aldebrői Népházban július 20-án 9 órától mesterkurzus lesz Csáki András gitárművésszel. Aznap Feldebrőn a Római Katolikus Templomban 19 órától Duo Musiciens Libres, Razvajajeva Anasztázia hárfaművész és Környei Miklós gitárművész koncertje. Aztán 21-én Aldebrőn a Népházban 9 órától újra mesterkurzus Csáki András gitárművésszel, majd szintén 21-én este 7 órától az Aldebrői templomban a Gitárnapok gitárzenekarának és részvevőinek koncertje hangzik el, a gitárzenekart vezényli Fellegi Dávid gitárművész. A koncertek ingyenesek, a szervező a Motivum Művészeti Alapítvány művészeti vezető Bögös Dániel. Idén 8. alkalommal várja a résztvevőit a Tiszafüredi ifjúsági találkozó, ismertebb nevén Tiszafit, július 24-e és 28-a között Tiszafüreden. Minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak lelkileg, de fizikailag is meg tudjon pihenni az, aki ellátogat hozzájuk, ezért színes programokkal készülnek évről évre. A lelki programok mélységét a szentmiség, szentségimádás, keresztút, előadások és kiscsoportos beszélgetések garantálják. A vízi kalandok, strand és más tavi szórakozás mellett a sportolás teszi pihentetővé a náluk töltött időt, és ad lehetőséget arra, hogy tehát testileg is felüdüljön az ember. Nagy szeretettel hívnak minden 18 és 30 év közötti fiatalt, akik egy családias, de annál aktívabb közösségben szeretnének eltölteni pár napot. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanyábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termében. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. Demeter József alkotásai a Máta Szent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor, Máta Szent Imre plébániai kormányzója a megnyitón úgy fogalmazott, Szent II. János Pál pápa szavait idézve, az igazi művészet kalauz elvezet mindannyiunkat Istenhez. A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Debnár Ádám, Grunda János és Koleszár Krisztián. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Gyuzsák Balázs a következő idényben is a debreceni VSC labdarúgó csapatában folytatja a pályafutását. Egy 50 négyzetméteres, 10 kondicionáló elemmel felszerelt kondiparkkal gazdagodott a nyíregyházi ötvös iskola sportudvara. Hétvégén kezdődik az európai egyetemi játékok, amelyet Miskolc és Debrecen rendez. A Buzánszki Jenő nevét viselő debreceni egyetemi labdarúgó kupa idén már 20. évfordulóját ünnepli. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Gyuzsák Balázs a következő idényben is a debreceni VSC labdarúgó csapatában folytatja a pályafutását. A hajdúsági klub honlapján jelentette be, hogy egy évvel meghosszabbította a 109 mérkőzéssel magyar válogatottsági csúcstartó futbalista szerződését. Egy 50 négyzetméteres 10 kondicionáló elemmel felszerelt, 5 cm vastag ütésálló gumiréteggel ellátott kondiparkkal gazdagodott a nyíregyházi ötvös iskola sportudvara. Az 5,8 millió forint bekerülési költségű kondiparkot TAO sporták fejlesztési programjának részeként a nyíregyházi kosárlabdaklub készítette el az intézmény számára. Makrai László elnököt hallják.
2007 óta csinál a nyíregyházi kosárlabdaklub kosárlabda sportot, azóta próbálunk itt az ötvös gyakorlóban kosárlabdázni. Kisebb-nagyobb sikerrel, most a vége felé nagyobb. Tehát 2007-ben kezdtük, de 2014-ben fordult ez nagyon komolyá, hiszen akkor felújítottuk az iskola tornacsarnokát, TAO sportfejlesztési programunk részeként, majd 3 évre rá megépítettünk 2 szabadtéri kosárlabda pályát gumibarítással, és most ennek az együttműködésének a negyedik része egy szabadtéri kondicionáló parknak az átadása itt az iskola sportudvarán. A kondicionáló park bekerülése összege 5,8 millió forint volt, ezt mind az erőrészt, mind a TAO támogatást egy egyházi kosárlabdaklub biztosította, 50 négyzetméter területen van, 5 centi vastag ütésálló gumiréteg borítással, 10 kondicionáló elem szolgálja itt a szabadtéren erősíteni vágyóknak az igényeit is, lehetőségeit. Amikor a két kosárlabda pályának a pályázati fenntartási része 3 év múlva lejár, akkor pályázni fogunk a két kosárlabda pálya gumiborításának a teljesen megújítására, illetve ez nem TAO program részeként, de itt a kondicionáló park környezetét is mi fogjuk majd parkosítani.
Most pedig Halkóné dr. Rudolf Évát, a Nyíregyházi Egyetem kancelláriát hallják.
Ez egy közel 6 millió forintos beruházás TAO-s pénzből valósult meg. Kézzelfogható, hogyha végignézünk itt az iskola udvarán, hogy az elmúlt években már jelentősen fejlesztés valósult meg az iskolában, és nagy részt ugye a Nyíregyházi Kosárlabda Klubban való együttműködés keretében. Miért is fontos ez nekünk? Egy közel 1000 fős diák létszámot tudhatunk magunkénak a Nyíregyházi Egyetem berkein belül, és tudjuk azt, hogy nálunk kiemelt helyet foglal el a sportszakos képzéseknek a fejlesztése, és utánpótlás is jelent a hallgatói létszám vonatkozásában. Meg a város sportéletében is az a diák létszám, amelyik itt tanul az Ötvös József gyakorló általános iskolában. Ehhez viszont az infrastruktúrát is meg kell teremteni, ennek vagyunk ma egy szép példáján, amikor átadtuk ezt a külső kondiparkot.
Végül dr. Komáromi Istvánt, az intézmény igazgatóját hallják.
Én azt gondolom, hogy az iskolánk életében nem csak a diák létszámhoz kapcsolódóan kell, hogy kiemeljem ezt, meghatározó szerepet tölt be a sport tevékenység, annak különböző formái. Az éptestben épélek elvét vannak, a preventív egészségmegőrzés szempontjából is nagyon fontosnak tartjuk a sporttevékenységet. Nyilván itt ugye a mindennapos testnevelés tanítás, tehát a hivatalos, az oktatási jellegű, és ehhez kapcsolódik az amatőr sporttevékenység, szabadidősport és a tehetséggondozó versenysport tevékenység, és ez meghatározó, tehát az iskolánk életében fontosnak gondoljuk. Tulajdonképpen elég széles a skálája a képviselt sportágaknak, az atlétikától a tornán át, a labdajátékokig, annak ugye különböző formáit tekintve, de például a versenytánc programok és az aktív turizmus is az utóbbi időben nagyon előtérbe került programelemek, tehát gyakorlatilag majd a teljes repertoárját a sportágaknak megjelenítjük, és akkor ezt képviselik a diákjaink adott esetben.
Az Európai Egyetemi Sportszövetség megbízásából a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökséggel, valamint Debrecen és Miskolc városával közösen rendezi július 12-e és 24-e között az európai egyetemi játékokat. A napokban ez alkalomból tartottak tájékoztatót. Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős minisztert hallják.
Az állam szerepvállalása fontos, de tudjuk azt is, hogy a magyar felsőoktatás egy olyan rendszer, amely lehetőséget teremt, felelősséget ad, hívhatjuk ezt akár úgy is, hogy autonóm, tehát egy autonóm versenyképes magyar felsőoktatást alakítottunk ki. Ennek az autonóm felsőoktatásnak, versenyképes, rugalmas felsőoktatásnak a lényege valahogy úgy fogalmazható meg, hogy legyenek a magyar fiatalok a legsikeresebbek, mert mi azt szeretnénk, hogy a mi fiataljaink legyenek a legsikeresebbek. Ehhez kell tudás, ehhez kell kreativitás, azaz innováció, és ehhez kell egészség, egy olyan egészséges élet, amelynek az alapja a sport. És amit még ehhez hozzáteszünk, az a kötődés. Az a kötődés az egyetemhez, az a kötődés az alma materhez. És tulajdonképpen ebben léptünk egy nagyot, ebben mutattuk meg, hogy mi a magyar virtus. Az a magyar virtus, hogy immár 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, Miskolci Egyetem is, és a Debreceni Egyetem is, amely a két házigazda lesz. És úgy erősítjük tovább a felsőoktatásunkat, hogy már a felsőoktatásban is minden egyes képzési területnek a részévé vált a sport, köszönet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, és újítjuk meg folyamatosan a sportinfrastruktúrát, mi több. Minden évben 2,5 milliárd forintot fordítunk arra, hogy az egyetemeinken minél több sportaktivitás legyen, minél több sportoló legyen, minél több sportklub legyen. Külön forrás biztosítunk erre, hogy az olyan élsportolóknak, akik a magyar sportot, a magyar fiatalságot viszik előre, olyan egyéni tanrendjük és olyan lehetőségeik legyenek az egyetemeinken, amely a sportpályafutást és az egyetemi diplomát is egyszerre támogatja, egyszerre segíti. Ami pedig kifejezetten ide az európai egyetemi játékokhoz kötődik, ott pedig nem kevesebb, mint 20 milliárd forinttal támogattuk a Miskolci Egyetemet. Támogattuk a Miskolci Egyetemet, hogy a megfelelő infrastruktúrális fejlesztésekkel készüljenek. Még biztosítunk több mint 2 milliárd forintos szervezési költséget. Tudjuk azt biztosítani, hogy Debrecen és a Miskolci Egyetem méltó helyet biztosítson annak a több mint 400 egyetemnek, amely 400 egyetem érkezik ide.
Most pedig Kalmár Zsoltot, a Miskolci Egyetem gazdasági igazgatóját hallják.
Nagyon sok mindent jelent ez számunkra. A Miskolci Egyetem azért hozzá van szokva, hogy nagy rendezvényeket szervez, akár egy gulyatábor, akár egy Miskolci Egyetemi Napok azért több ezer látogatót vonz. De azért ez idén mindenképpen a Miskolci Egyetem kiemelt legnagyobb rendezvénye lesz, és ezt nyilván a Miskolci Egyetem Sportszövetségével közösen bonyolítjuk le, és azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb erénye a rendezvénynek, hogy ezt a fajta együttműködést, ezt ilyen szintre tudtuk hozni, hogy ezt a rendezvényt eredményesen le tudjuk bonyolítani. Azt gondolom, hogy ez elismerése is annak a sok munkának, amit ebbe a sportirányultságba mi beletettünk. Elég csak emlékezni arra, hogy 2016-ban a Miskolci Egyetem tájfutó világbajnokságot rendezett nyilván egyetemisták számára. 17-ben egy kosárlabda EB volt szintén egyetemi körben. A tájfutó VB egyébként abban az évben elnyerte a legjobb ilyen rendezvény, tehát a legjobb egyetemi világbajnokság címet. Ez nyilván valamennyire felbátorított minket, és hát ennek a rendezvénynek az előfutáraként tavalyi év folyamán tollaslabda és vízilabda sportágokban már megrendeztük az egyetemi Európa-bajnokságot, szintén azt gondolom, hogy sikerrel. Tehát azt gondolom, hogy ennek a munkának, illetve annak az elismerése a rendezvény, hogy hát a Miskolci Egyetem Sportegyesülete az kiemelkedő eredményeket ér el folyamatosan az egyetemi sport terén. Több mint 700 aktív sportoló vesz itt részt a napi munkában, illetve hát azért a röplabda és kosárlabda csapat az egyesületnek az kiemelkedő eredményeket produkál. Amikor ezt az egész szervezést a csapat elkezdtek, az egy 20 fős szervező csapat volt, ez időközben plusz 50 fővel kibővült, és ez adja a magját a szervező csapatnak. Az eredeti csapat hát egy 2-3 éve már dolgozik ezen a rendezvényen. A hozzájuk csatlakozó 50 fő az nemrégiben csatlakozott, és hát számítunk körülbelül 500 önkéntesre, aki a lebonyolításban segít nekünk. És ami számunkra is egy picit meglepetés, de kellemes meglepetés, hogy 170 külföldi önkéntesünk van, ami azt gondolom, hogy a nemzetközi fényét ennek az eseménynek tovább emeli. A sportolókról, a Miskolci Egyetem sportolóiról annyit, hogy Miskolcon 10 sportág kerül megrendezésre. A jó ír a miskolci szurkolóknak, hogy ebből 7-ben van miskolci csapat vagy egyéni induló, ebből 4 küzdősport, a tenisz, ami a vadonatúj tenisz infrastruktúrákban került megrendezésre, és azt gondolom, hogy méltóképpen avatja ezt a létesítményt, és itt visszautalok arra, hogy ez abból a 20 milliárd forint állami támogatásból valósult meg. A strandröplabda pályánk is teljesen új, az is itt lesz, ott is férfi és női csapatokat is indít a Miskolci Egyetem, és hát egy körülbelül 50 fős kontingens az, ami miskolci sportolók révén képviseli magát a várost és az egyetemet is.
A Buzánszki Jenő nevét viselő Debreceni Egyetemi Labdarúgó Kupa idén már 20. évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból konferenciát szerveztek, ami az aranycsapat nevét viselte. Bágy Zoltánt, az egyetem kancellárját hallják.
Most a Buzánszki Kupának a 20 éves évfordulóját ünnepeljük, ami ugye 2004, és előtte már azért Jenő bácsi többször volt itt, tehát néhány éven keresztül nézte, hogy mi történik, és adja a nevét ehhez. És ugye azt szoktuk mondani, hogy az egyetem sport stratégiáját, ami által oda jutottunk, ahol ma vagyunk, az 2005-ben fektettük le.
A konferencián számos előadást és kerekasztal beszélgetést hallgathattak meg az érdeklődők, többek között az 1950-es évek politikai berendezkedése és az aranycsapat közötti párhuzamokról. Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét hallják.
Akkor van értelme foglalkozni a múlttal, kutatni, ápolni, példákat, inspirációt meríteni belőle, hogyha ebből az új generációk aztán táplálkozni tudnak, és mindig is azért kell dolgoznunk, hogy ahol már járt egyszer a magyar futball, azokban a magasságokban újra eljussunk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. We'll be right back.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az adózási szempontból